parte.
És most kivételesen nem fogom szóra felolvasni ezt a részt, mert rengeteg adat, tárgy szerepel benne, bár mindegyiknek van szent üzenete is, igényi üzenete is, hanem egyet-kettőt ki fogok emelni. Ez a szakasz, aminek héberül Teruma az elnevezése, ami a második vers egyik szava, ez az ajándékok. Tehát szó Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat. Erről van elnevezve.
Teruma.
Mondtam a múltkor már, hogy az egyes szakaszok címe az a szöveg valamelyik, a szöveg elején lévő igevers valamelyik érdekes, kicsit jellegzetes szava. És ezzel a kifejezéssel akarja elmondani nekünk a Biblia, hogy a pusztai vándorlás alatt hogyan építettek egy hordozható templomot. Van a világon már olyan, valahol láttam is, hogy felfújható templom. Tehát levegővel felfújható templom. És nagyon szellemes a dolog. Amikor mit a templom építésen gondolkodtunk, akkor engem elég hamar leszavaztak azzal, hogy csinálhatnánk egy játszóteret, mondtam én, és akkor ilyen szánkódomb alá rejtenénk be a templomot, például föl lehetne rá mászni, le lehetne csúszni róla, és mondjuk talán meggyőztek, hogy a templom szentséges voltától egy kicsit idegen lenne, hogy azon a gyerekek hancúrozzanak, ami nem azt jelenti, hogy az élő gyermeki jelenlét az ne tenné nagyon is meghitté, szenté a templomnak a légkörét. Tehát ez egy hordozható templom volt, és személyes adományokból rakták össze az utolsó horgocskáig. Mondom, a szakasznak a majdnem három fejezetnyi szakasznak a cím szava az, hogy ajándékokat, vagy ajándékok, adományok inkább. Felszólították a népet, hogy adjanak adományokat azért, hogy templom legyen. Tehát nem úgy volt, hogy valaki majd megszponzorálja a dolgot, hanem mindenki a tehetsége szerint adott. És ez egy fontos, néha elfeledett gondolat. És akkor most, ahogy majd megyünk végig, igyekszünk rámutatni minden részletnél, hogy azt is adományból szedték össze, és hogy ez milyen fontos volt. Mindenkinek benne volt az adománya a templomban, és ennek az is az üzenete, hogy az álmaink megvalósulása apró részletekre bontva benne van a kezünkben. Csak lehet, hogy nem minden részlet van benne a mi kezünkben, hanem ha közösségben vagyunk, akkor az egyik ilyet tud adni, a másik olyat tud adni, és ha ezt összerakjuk együtt, akkor abból kikerekedhet, felépülhet a Szent Templom is. A harmadik vers itt el is mondja, hogy mi az, amit szabad adni, hozni. Nem akármit persze, csak olyasmit, amit a templomnál föl lehet használni, és itt a felsorolás a harmadik verstől kezdve, hogy az előzőben még azt mondja, hogy aki szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. Még az is benne van ebben, hogy ez önkéntes volt. Tehát mondhatta valaki, hogy bocs, nem adok. De nem illet nem adni. Elnézést, elfelejtettem lezárni. Most valahogy megpróbáljuk lezárni. Istenem, hogy is kell ezt lezárni. Pillanat. Mindjárt megszabadítom magunkat tőle. Nesze. Elhallgatott. Hol is tartottam?
ajándékokat.
Nem illetne azt is, hogy nem adni.
Szóval nem illet nem adni, de lehetett nem adni. És lehetett adni, és öröm volt adni. Tehát ez így áll össze, hogy megtiszteltetésnek tekintették, hogy adhatnak, és nem úgy érezték, hogy hát már annyi kiadásunk van itt a pusztában, meg van nekünk elég bajunk, hát ne, ez nem a mi ügyünk, jöjjön valaki, akinek többje van, mint nekünk. És mondjuk majdnem, hogy szálanként szedték össze a kárpitra valót, kis apró fülbevalónként a szükséges horgocskákat és egyebeket, de akkor lássuk, miket kellett szedni. Arany és ezüst és réz. Teljesen rendben vannak nekünk ezek az anyagok. Abban az időben a három legnemesebb fém volt. A réz a maga nagyobb szilárdságával, vagy teherbíró képességével, az arany a fenségével, és az ezüst szintén a méltóságával, aztán kék és bíbor, piros és karmazsin színű fonalat, az asszonyok mindvégig szőtték ezeket a fonalakat ott, és elegáns ruhákat készítettek, mert még a pusztai vándorlás alatt is működött a divat. És kecskeszőrt, mondja tovább, és veresre festett kosbőröket és borzbőröket, és akkor itt van az, hogy és sittimfa. Na most ez a fa, ez mindenütt megtalálható volt a pusztai vándorlás alatt. Ha volt fa, vagy pálma volt, vagy sittimfa, ami hát mondjuk, hogy olyas fajta fa volt, mint az akác. És amikor megmondták, hogy milyen méretű fát kell, milyen vastagságú fát kell, milyen célra kell, akkor megindult a gyűjtés. Tehát ki lehetett menni, és aki nem tudott aranyat, ezüstöt, rezet adni, az lefűrészelt egy fadarabot, vagy letört egy ágat, behozta, és az ő gajja, az ő fadarabja ugyanolyan érték volt a templomépítés során, mint az arany, ezüst és a réz. Aztán Isten megindokolja, hogy miért kell megépíteni ezt a sátrat. Azt mondja, hogy készítsenek nekem szent hajlékot, hogy ők közöttük lakozzam. Most már később a Salamon templom szentelési imájában benne van az a gondolat, hogy az Isten nem lakik emberkéz által készített házban. De az, hogy hajlék az örökké való Isten, hogy mennyei atya, akinek a házában sok lakóhely van, hogy Izrael népe érezze, hogy ez egy családi közösség. Ahhoz látniuk kellett a házat, amiben Isten lakik. Isten is köztünk lakik. Házszáma van, tehát felállnak a sátrak egymás után, és utcákon megyünk, kop, szabad, ki lakik itt? Itt lakik az Úr. Az Úr köztünk lakozik. Velünk van minden napon a világ végezetéig. Ez kicsit gyermeki nép volt, és van bennünk is egy ilyen gyermeki vonás. És amikor a templomba belépünk, akkor is, és halljuk Jézus szavait, hogy zörgessetek, és megnyittatik néktek. Akkor ezek a szavak erről szólnak, hogy Isten otthon van. Be lehet hozzá kopogni. Velünk vándorol. Ugyanazokat a körülményeket, amelyek minket terhelnek, vagy örvendezővé tesznek. Ő is átéli velünk. Aztán ott volt a frigyláda, amiben a két kőtáblát vitték, illetve négyet vittek, mert a földhöz csapott kőtáblát is bele kellett tenni, de dupla volt a teher. Tehát amit Mózes első dühében földhöz vágott, amikor az aranybolyú körül tomboló tömeget meglátta, azt is össze kellett szedegetni neki törmelékeiből is, és belerakni szépen a frigyládába, és rátenni a két épp frigyládát, egy kosocskába a mannát, vagy ami abból ott megmaradt, összeszáradva, Áron kivirágzott veszélyét, és ezt kellett hordozni magukkal. És az volt ebben a gondolat, hogy az Isten megtapasztalhatósága az ő igéjén keresztül érthető meg az emberi szellem számára elsősorban. Nekik nem volt még Bibliájuk. Tehát csak akkor tértek át a betűírásra. Sokan ezt Mózes nevéhez kapcsolják. Tény, hogy az egyiptomi sok ezer, vagy legalább 2000 jelből álló írásrendszer idején valaki, hagyomány szerint Mózes, kitalált egy 22 jelből álló kódrendszer, többek között azért, hogy az írás tudatlan rabszolgák is tudjanak szerződéseket kötni, mert szerződéseket akkor is írásban kötötték, meg akkor is, hogyha ezt mondjuk puha agyag táblára karcolták, és aztán kiégették, vagy belenyomták a pecsétnyomójukat, és aztán kiégették. Tehát ő hozott létre egy ilyen primitív számítógépszerű működést, ami kevés jelből képes volt fölépíteni a leírható szöveget, és nem csak azóta, előtte is a szón, az igén, az isteni kijelentésen döntő hangsúly van. Na most nagyon sokan ezzel szemben a kézzelfogható tárgyi valóságot tekintik meggyőzőnek. De Isten többre értékeli azt, ami az ember értelmében, szellemében, döntéseiben lejátszódik. Tehát ezért az a 10 mondat, ami már is kész van, aztán majd kerülnek hozzá még más történetek a pusztai vándorlás alatt lejegyezve, hiszen Mózes második, harmadik, negyedik, ötödik könyve nagyobb részt Mózes naplója, feljegyzései. Az első könyv pedig annak a rögzítése, amit szájhagyomány után ő is az édesanyjától még kisgyerekként először hallott, és amit továbbadtak az atyák a fiaiknak, de még nem volt írott Biblia, de ez a 10 mondat már megvolt, kőbe volt vésve. És ez jelképezte azt, hogy Isten megszólít minket. Tehát a megszólító Isten, a velünk kontaktust felvevő Isten, nem akármilyen igék voltak, de ebben most nem megyünk bele, mert a múltkor már ezt elemeztük. Ezek egyértelmű mondatok. Nem szeretném azt mondani, hogy szigorú mondatok, mert nincs semmi szigor, csak egyértelműség van a mondatokban, és nehéz kikerülni őket. Az ember úgy érzi, hogy ezt cseleked és élsz, vagy nem cselekeded ezt és nem élsz. Tehát ez mint a használati utasítás, kihajolni veszélyes, mondjuk, mégis kihajol valaki, és jól bevágja a fejét, vagy még szörnyűbb dolog is történik, ha nem veszi figyelembe a törvényt, ami mondjuk ott a mozgó járműnek az ablakára rá van csavarozva. Ilyen a 10 parancsolat is, hogy vedd komolyan, mert ettől függ az életed. Na most az ember büntetésben gondolkozik, mert megszüntelenül abban a lázadó hát örömben, amivel a bűnbeesési története is megismertett bennünket. Mi van akkor, ha mégis megszegem? Körülbelül így gondolkodik az ember, és ezért volt a Fridládának egy fedele is, amit a kegyelem táblájának neveztek. Ez a kegyelem táblája, tehát az, hogy Isten minden törvényt lefed, vagy felülír, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, a kegyelemmel. Ez azt jelképezte. Volt ezen két összeboruló angyal, amint befették szárnyaikkal a ládát, és összeborultak. Tehát mint egy az oltalmazó szárnyak alatt kell látni az Isten egyértelmű törvényeit, vagyis, hogy diadalmaskodik az ő irgalma az ítélet felett. Aztán, mivel házról volt szó, volt benne ez a 23-tól 30. versig terjedő szakasz, egy asztalka is. Mert rendes házban van egy asztal, ami mellé leültetjük a vendéget, megvendégeljük. És arra az asztalra nem virágcsokrot raktak, rakhattak volna egyébként azt is, arra az asztalra minden nap friss kenyeret raktak az Úrnak. Na most nem úgy volt, hogy estére valaki ezt csendben, titokban megette, nem tűntek el ezek a kenyerek, lecserélték őket. A papoknak szabad volt este megenni. Reggel friss kenyeret, este az még eltő állapotban volt, ők megették, másnak nem volt szabad megenni, nagyon szentséges volt az, éppen ezért olyan különleges eset, amikor a Saul király elől menekülő Dávid megéhezve elkéri a szent kenyereket, amit csak papuknak volt szabad megenni, mert az élet felülír minden törvényt. Tehát úgy lakmározni, csipegetni, ne jöjjön be senki a szent sátorba, a papok egyék meg ünnepélyesen, de ha valaki éhen halna, és csak az a kenyér van, akkor adjuk neki oda, mert az Isten tisztelet, hogy az éhezőt etetjük. A másik üzenet ebben az, hogy amikor az éhezőt etetjük, akkor tulajdonképpen Istennek szolgáljuk fel a vacsorát. Mert őt megvendégelni, az azt jelenti, hogy a hozzá legközelebb állókat is megetetjük, Istennek nincs bélmozgása, vagy étvágya, vagy nem tudom, hogy mondjam, ezt nagyon nehéz erről beszélni, szellem, és nem tudom én, tehát szükség volt ezekre a jelképekre, ezekre a tárgyakra, eszközökre, dolgokra, de nem Istennek volt erre szüksége, hanem azoknak, akik ezt elkészítették, hogy begyakorolják az isteni vendéglátásnak a kötelező formáit. Aztán volt ebben a házban, mert villany nem volt még akkor, volt egy világító eszköz is, amit erre használtak, hogy amikor leszáll az éj, akkor se legyen sötét. Tehát az egész táborban kialudtak a fények, csak ott égett, ahol mondjuk a gyerek nem tudott aludni, vagy szoptattak, vagy papucsot kerestek, vagy nem tudom, valaki szomjas volt, vagy és nem azt mondom, hogy a gyerek olvasott a takaró alatt, mert nem volt zseblámban se, tehát gyertyával nem lehetett olvasni. Legritkább esetben égtek ott világító eszközök, de távolról is lehetett látni, hogy az Úr sátrában viraszt az Úr, mert a mécstartó, nem gyertyatartó, mert nem gyertya égett benne, de majdnem 60 kiló aranyból, ez volt a legnehezebb tárgy talán a sátorban, esetleg még az a nagy fürdőkád, amiben a papoknak meg kellett fürödni az áldozatok előtt, de ez a 60 kilós gyertyatartó, ez egy komoly súly volt, és egy darabból forrasztás nélkül kellett kovácsolni, kis kehely vagy kagyló forma mécsesek voltak benne, befele fordult mindegyiknek a lángja, tükrözte a többinek a lángját is, középső mécstartó felé, és egy tartályból táplálták ezt szent olajjal, ezt a mécsest, de most éjszakára mindig csak a középső mécsest hagyták égve, tehát mondjuk így, hogy ez egy őrláng volt. Innen van egyébként az örök mécs is. Ez innen veszi kezdetét. Az Úr mindig ébren van. Az Úr virraszt, nem alszik és nem szunnyad Izraelnek őrizője, és egyébként az egész mécses azt juttatta kifejezésre, hogy Isten állandóan szemmel kíséri az ember életét és a földnek a történetét. Az egész föld kerekségét körül pillantó szemeinek, hét szemének a jelképe. Most is ennek nyilván nem 7 vagy 8 vagy 3 vagy 1 vagy nem tudom hány szeme van, de a hétszeres megerősítés se annak, hogy Isten figyelemmel kíséri az életünket, és nem úgy, ahogy a nagy testvér figyel, hogy rajta kapjon bennünket valami még éjjel is, hanem hogy számíthatunk rá, mert nem alszik, és nem kerüli el semmi a figyelmét, ami az ő szeretett családjával történik. Tehát volt bent ott egy ilyen csillár is, talpra állított csillár, vagy állólámpa, olajmécses, és egy talentum tiszta aranyból csinálták. Csak hogy hogy összekapcsoljuk egy sokkal későbbi evangéliumi történettel, mondhatjuk azt, hogy aki egy talentumot kapott, hát az sem kapott csekély kincset, az ilyen 60 kiló aranynak megfelelő tőkét kapott, amit azért nem lehet félváról venni, és nem lehet azt mondani, hogy másik miért kapott kettőt vagy ötöt, mert egy talentum is felbecsülhetetlen érték volt. Na most, jönnek a szent hajléknak a falai, amelyek függönyök voltak. Volt a sitimfából egy váz, amire függönyöket akasztottak fel, 10 kárpitot kellett csinálni, kék és bíborpiros és karmazsin színű fonalakból kérubokat kellett beleszímezni. Itt van a mérete is ennek. De amit én innen kiemeltem, az az, hogy kellett ezekre a kárpitokra kis füleket is varni, vagy nem tudom én, kötni. El kell készíteni úgy a kárpitot, hogy legyen egy-egy kis fül, mint egy gombjuk, és a másik oldalon pedig rá kellett mesterkedni kis arany horgocskákat. 6. vers a 26. fejezetben. Csinálj 50 arany horgocskát, és a horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egyé legyen. És arra gondoltam, hogy az egység, ami mondjuk a templomi közösség legvonzóbb és legfontosabb kelléke, ezek a falai a templomnak, a védelme, ezek mind azon múltak, hogy voltak ilyen kis rejtett horgocskák. Tehát ha valaki önmagára úgy gondol, mint egységen munkálkodóra, aki ilyen kis aranyhorgocska. Nem látszik, hogy ott van az aranyhorgocska, csak az látszik, hogy mindenütt egybefüggő akármit. Hogyan lehetséges ez? Hát a kis aranyhorgocskák segítségével, amelyek nem látszanak, de ott vannak, és nélkülük a szél így úgy lebegtetné ezeket a kárpitokat, bárki bebújhatna, ott állatember, belátni, kilátni lehetne, tehát ahhoz, hogy ez egy meghitt, zárt, szent légkörű hely legyen, ahhoz kellettek ezek a kis aranyhorgocskák, melyek egyenként talán azt gondolták, hogy ők jelentéktelenek, mégis felbecsülhetetlen volt az értékük. Aztán deszkákat kellett fölállítani, amelyek tartották az egész vázat, szerkezetet. Számuk is itt van, és az is, hogy egy-egy ezüst talpat hogyan kellett a deszkák aljához illeszteni, hogy el ne dőljenek. És ezek az ezüst talpak pedig abból az ezüst adóból készültek, amit a hadviselő férfiaknak kellett befizetni, amit azért fizettek, mert hát ha meg kell ölniük valakit, és Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Nem megyünk megint bele abba, hogy a nehő parancsolat hogyan kerül felfüggesztésre, mondjuk így adott pillanatban, amikor a hazavédelme, vagy gyerekek védelme, vagy értékek védelme esetleg ezt elkerülhetetlenné teszi, de az egy szörnyű, soha ki nem heverhető tragédia. Valaki arra kényszerül, hogy akár önvédelemből, akár mások védelméből elvegye a másik embernek az életét, és ezért fizették ezt a lélekváltságot. És ez is egy olyan szép gondolat, hogy a templom tartó oszlopai a lélekváltság ezüst adópénzeiből kalapált szerkezet volt. Ezen nyugszik Isten temploma, hogy Isten nem örül a meghaló halálának, és feloldoz, egyaránt fáj neki a meghaló és a halált okozó lelki tragédiája, és minden, ami ezzel összefügg, amiről alig-alig lehet beszélni, olyan nagy tragédia a háború. Aztán a rudakról beszél tovább a Biblia, amelyek segítségével összekötik magát az épületet, és aztán külön majd, amelyek segítségével hordozzák az eszközöket, vállon viszik ezt a papi törzs egyik családja, csoportja végezte ezt a feladatot, az igen szentséges dolgokat nem volt szabad szekérre rakni, hanem vállon kellett hordozni. Volt, amit lehetett szekéren vinni egyébként, de volt, amit nem. A nagy függönyök, amelyek a templomot belül is helyiségekre osztották. Amikor Jézus azt mondja, hogy amikor böjtölsz, menj be a belső szobádba, akkor a lakásnak, az otthonnak a legrejtettebb részébe küld be, ez pedig az éléskamra volt régen, mert nagy kincs volt, és akinek nem volt, az könnyen kívülről bemászhatott volna. Tehát ott az oroszok nem tudtak volna a spájzban megjelenni észrevétlenül, mert ez a ház közepén volt. Tehát ahhoz át kellett volna gázolni a családtagokon és a szobákon, hogy elérjük ezt a belső kamrát, és volt a Szent Sátornak is egy ilyen belső kamrája, ez volt a Szentek Szentje, és ezt választották el ezek a nagy függönyök. Szentek Szentjébe csak a főpap lépett be évente egyszer, hogy engesztelést végezzen a nép bűneiért. Ott volt a frigyláda is, szövetségládája bent, és ahogy zárt volt később az otthonokban a kamra, oda nem mászkálunk be, oda a családfő lép be, ő dönt azok felett, az értékek felett, amik ott vannak, a legbensőbb értékeket itt is belül a Szentek Szentjében őrizték. Aztán ott van az égő áldozati oltár, és akkor itt említjük meg azt, hogy az ilyen dobozszerű dolgokat, vagy tartó elemeket is nem lehetett színaranyból csinálni, megszakadtak volna, ha azt kellett volna vinni, hanem belül fa volt, sitting fa, itt is ezt használták, később aztán majd fenyőfát is használtak. Ez egy négyszögletes oltár volt, négy szarva volt neki, négy vége, ezt ragadhatta meg később aztán az, aki kegyelemért folyamodott, és ezt borították be, ezt az oltárt rézzel, ugye az kevésbé olvad meg a tűzben, mint az arany, tehát az aranynak elég lett volna az áldozati tűz, a rézennél tűzállóbb, és később aztán, hogy föl ne boruljon ez az oltár, mindig megtöltötték földdel a belsejét, tehát a úgy lett nehézé az oltár, és akkor azt a földet aztán ki lehetett borítani, amikor tovább vonultak, következően megint ezt a dobozt megtöltötték földdel. Akkor beszél a Szent Ige az udvarról, ami körülveszi az oltárt és a templomot. Na most ez az udvar is, ez a pitvar, így mondja itt, egy elkerített rész, és a templomnak a tartozéka, mint ahogy egy háznál is van kis kert, mondjuk. Régi parasztházak, legalábbis ott Nyíregyháza környékén, ahol én felnőttem, még nagyon tetszett, hogy volt a ház, és akkor volt az úgynevezett kis udvar. Ott volt egy kerítés, tehát a ház, vagy egyébként itt is nálunk van, a ház környéke egy kicsit körül volt kerítve, ne törjenek be oda az állatok, vagy aki ott jár az udvaron, jár kell az udvaron, az tudja, hogy hát van ott egy személyesebb, egy intimebb környezet, amiben hagyni kell a házban lakókat szabadabban mozogni, és így volt pitvara is a templomnak, később is, amikor már épület volt, templom része volt ez, amikor arról olvasunk, hogy Jézus megtisztítja a templomot, akkor nem arra kell gondolnunk, talán Rembrandtnak egy képén részkarcán lehet látni, hogy bent egy nagy oszlopos épületben csépeli Jézus szökrök hátát, és repkednek a galambok. Tehát ez nem az épületben belül volt az a vásár, hanem ebben a pitvarban volt. És három ilyen udvar tartozott a templomhoz, az egyik a nők, a másik a férfiak, a harmadik pedig az istenkereső pogányok udvara volt. Jézus azt háborította fel, hogy ezen az udvaron rendezték be a marhavásárt, mert minek ide engedni a pogányokat, és Jézus azonban azt mondta, hogy ez ugyanúgy a templomnak a része, az üzletet nem szabad ide behozni. Ennél a pitvarnál állunk most meg, miután körbejártuk a házat, és megnéztük, hogy Isten hol lakik, milyen eszközöket használ, nem minden van még felsorolva, mert egyéb evőeszközök is tartoztak például aztán az Isten hajlékához, de összefoglalva még egyszer, a személyes apró adományokból az általuk gombolított piros és kék fonalakból, amiket ők szőttek saját kezükkel, a fülbevalójukból, amiből apró horkocska lett, a szerencsétlenebbek, vagy pénzre kevésbé vigyázni tudók, akik már rég elkótyavetyérték az Egyiptomból hozott kincset, azok kimettek és szedhettek fát, ami megint csak kellett, és nem csak a sátor felépítéséhez, hanem aztán majd az áldozatnak a bemutatásához is. Tehát sürögtek, forogtak saját otthonukban, amiben Isten volt a család fő, és Isten pedig azt üzente, hogy ami jó az ő népének, az neki is jó, ha az ő népe vándorolni kényszerül, akkor Isten vándorol velük. Ha szedniük kell a sátorfájukat, akkor Isten is szedi a sátorfáját, és vonul velük, velem vándorol útamon. Jézus, énekeljük ezt az éneket, gond és félelem el nem ér. Világította szövésnek szüntelenül, hogy akik félnek, azok nézenek ki a sátornak egy kis nyílásán, és lássák azt, hogy Isten véraszt, és vigyázz ránk. Hát ez volt a mai szakaszunknak a lényege, benne azzal a nagy vezér gondolattal, hogy Isten igényli a mi adományainkat, közös háztartásban vagyunk, egy kenyéren vagyunk, és egy a költségvetésünk is vele. Tehát ami az övé, az a miénk, és ami a miénk, az pedig legyen az övé is. Tovább adom a szót.
Mit kellett ezt ilyen részletesen leírni, és meghatározni, hogy